Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, melyet egyházunk Mózes második könyvéből, a 32. fejezet első 10 verséből jelölt ki. Következőképpen hangzik ez az ige. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, Áron köré sereglett a nép, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon. Mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az arany fülbevalókat feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. Kiszedte tehát az egész nép az arany fülbevalókat a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Amikor Áron látta ezt, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron: holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, és mulatozni kezdtek. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr: menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjú szobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr: látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most azért hagyd, hogy fejlángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Téged azonban nagy néppé teszlek. Ámen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban! Örülök, hogy erről az igéről kell prédikálnom, és nem arról, amit az oltár előtt olvastam fel, mert olyan szép a Szentírásnak ez a fajta sokszínűsége, hogy vannak olyan igék, amiket könnyen értünk, és vannak azok az igék, amiket, ahogyan az előbb is az oltárnál felolvastam, és valahogy, ha mai szemmel nézzük, talán ilyen hivatalnok szemmel, vagy navos szemmel, vagy nem tudom milyen szemmel, hát akkor a klasszikus sikkasztás esete valósul meg ebben az oltár előtti igében, amiért tulajdonképpen megdicséri az Úr azt, aki ezt csinálja, majd kijelenti, hogy aki a kicsin nem hű, a nagyon sem lesz az, és aki a kicsin hamis, a nagyon is hamis. Tehát igazából nem értem, hogy itt miről beszél a mester, de pont ezért nagyon jó ez, mert hogy egy egész életre szóló küldetés az, hogy a Szentírást megértsük. És ahogy Augustinus, Szent Ágoston fogalmaz, hogy hát ezek a homályos részek, ezeket a Szentírás világos részei meg szépen megvilágosítanak. Tehát azért adatnak könnyebb részek, érthetőbb részek, hogy azok valahogy fényt terítsenek azokra, amiket nem nagyon értünk, és talán nem is kell mindent teljesen értenünk, különben azt gondolnánk, mint amit ott a választott nép gondolt, hogy hát most már mi mindent tudunk, nekünk most már mindenünk megvan, a birtokunkban van, itt van a kezünkben a tudás, az aranyborjú, az Isten, nincs itt szükségünk már arra, hogy itt kutassuk az írásokat, hogy a teológus képzést is le lehetne állítani, és akkor még lelkészese lenne az egyháznak. Tehát gyönyörű a Szentírásban az a fajta sokszínűség, amiről az előbb beszéltem, meg az a fajta történeti sokszínűség is. Hogy a maga több ezer évet felölelő, 1500 évet felölelő történetisége, az valami lenyűgöző, hogy ezt a Szentírást, ami előttünk van, ezt 1000 éven keresztül írják Isten választott emberei. Tehát ez nagyon sokáig készül, és 1000 év alatt, hát mennyit változik a világ? Nagyon lehet, hogy annyit nem változott, mint az utolsó 50 évben, az akkori 1000 év, de minden esetre mindig valahogy máshogy látták. Mindig látták azt, hogy az Isten hogy van ott az úton, hogy vezeti őket, hogy viszi a pusztában, hogy segíti ki Egyiptomból, hogy viszi be őket arra a földre, amit megígért. Vannak olyan évszázadok, amik viszonylag eseménymentesek, amikről kevesebbet tudunk, és akkor vannak olyan idők is a Szentírásban, Például gondoljanak a testvérek a passió történetre, aminek minden óráját, szinte nagypénteknek, hát minden óráját, minden napszakát ismerjük, hogy ebben az órában ez történik. Ebben Jézus itt ezt csinálja. Itt Pilátus előtt van, ott nagy tanács elé viszik, stb. Stb. És hogyha mi ez a 2000 év, ami azóta eltelt, hát ez friss, ez kis friss történet a passió, ahhoz képest, hogy ez a történet, amit pedig az előbb felolvastam, aminek szintén ismerjük minden pillanatát, minden napját, pár napról van szó, ez pedig hát még Jézus előtt 2000 évvel történik. Tehát ez egy, vagy mondjuk nem is 2000, 1500. Hát ez egy 3500 évvel ezelőtti történet. De ez a történet, ez egy olyan történet, ami hiába nagyon régen történik, ez az egész világot megváltoztatta. Ez minden embert megváltoztatott. Minden ember másképpen kezdett el gondolkodni arról, hogy mi a jó út, hogy mi a törvény. És hadd kíséreljen meg ezt a talán gondolati csavart is, hogy hát a mai világnak is az alapjait, tehát a jogot, vagy nem is tudom, hogy mi a jó, az talán még mindig ez határozza meg, hogy nem lopunk, hogy nem akarjuk a másik embernek a vagyonát, a semmiét, hogy nem paráználkodunk, hogy nem ölünk. Mi a mai napig ugyanezek határozzák meg azt, hogy mi a jó életnek az alapja. És ezért gondoljuk azt, hogy a Szentírásnak az üzenete az pont ebből fakadóan nagyon aktuális. Mert ugyan ezek foglalkoztatnak bennünket is, hogy mi történik akkor, hogyha lopok. Vagy mi történik azzal, aki lop. Miért nem szabad, miért szabad valamit csinálni. Ez a történet egy olyan különleges történet, aminek, ahogyan az előbb említettem, hát szinte minden pillanatát ismerjük, azt tudjuk, hogy ebben a történetben Mózes vezetésével már évtizedek óta megy a választott nép a pusztába. Csak így képzeljük egy pillanatra bele magunkat így ebbe a környezetbe. Vándorolnak évtizedek óta a pusztában, keresik a számukra kijelölt földet, és akkor aztán megtalálnak valamit. Zárójel. A keresztény zsidó konferencián, ami hónapokkal ezelőtt került megrendezésre, egy kedves zsidó ember mondta ezt, nem keresztény, egy zsidó ember mondta azt, hogy 40 évet vándoroltak, és megtalálták az egyetlen földet Közel-Keleten, ahol nincs olaj. Jó irányba ment a zsidó nép, de mégis az Isten azt a területet jelölte ki számukra. És a 40 év alatt mennyi csoda történik velük? Hát mennyi csoda történik ott a pusztában, azon a helyen, ahol aztán tényleg semmi nincs? Tehát aki elmegy Szentföldre, ismeri azt a vidéket, vagy akár csak interneten rákeres, hát ez egy olyan vidék, ahol az égvilágon semmi nincs. Szikla, még fák sincsenek. Sziklák, sivatagos terület. Tehát itt az Istennek a közreavatkozása, vagy segítsége, ez nélkülözhetetlen volt. És az Isten vitte ezt a népet, vezette őket. És aztán ennek a vándorlásnak egy kiemelt pillanata volt, amikor megkapják a 10 parancsolatot. Ami nem csak a zsidóságnak, hanem nekünk is egy nagyon nagy pillanat volt, hiszen ez, ahogyan az előbb említettem, meghatároz bennünket. És akkor a rövid idő, az a pár nap, amit Mózes föntölt a hegyen, hát mi történik az alatt? Pár napról van szó, nem többről. A nép türelmetlen. A nép azt mondja, hogy hát ez már se fog jönni. Úgy ment föl, hogy már vissza se fog jönni. Hát készítsünk magunknak akkor egy aranyszobrot. Készítsünk valamit, ami az Isten. Akkor csináljuk meg a magunk Istenét. Mondhatnánk nyilván azt is, hogy hát ennyi év után, 10-20-30 év után, hát nem fért volna bele még egy-két nap. Valószínűleg, hogy nem fér nekik bele. Valószínűleg, hogy ez egy türelme ott, abban a pillanatban, olyan szakaszt éltek át a nép történelmében, amikor türelmetlenek voltak. Hogy tudja a nép, hogy ebben a pillanatban valami nagyon nagy dolog történik. És ez velünk is hányszor előfordul, hogy tudjuk, hogy most valami nagyon nagy dolog történik velünk, körülöttünk, olyan, ami ránk is hatása van, jó értelemben. És mégis mennyire türelmetlenek vagyunk. Bennem azt a kérdést veti föl először a saját életemmel kapcsolatban ez a történet, hogy meg tudom-e várni azt, hogy az Isten utat mutasson nekem? Hogy meg tudom-e azt várni, hogy amikor imádkozom, akkor utána az Istennek is van-e, lehet-e tere arra, hogy ő válaszoljon? Ki tudom-e várni azt, hogy az Isten megszólaljon, hogy megkapjam azt, ami az enyém? Megkapjam az ajándékot? Szóval, amikor valami azonnali útmutatásra várok, akkor úgy vélem, hogy ez valami hamis istenképből táplálkozik. Talán azt hiszem, hogy az Isten azonnal válaszolni fog. Mint a mesékben, nem tudom, hogyha egyet villámlik, akkor ez történik. Istenem, adj valami jelet. Na ez volt a jel. Az, hogy nem volt jel. Lehet, hogy az is jel. És akkor az ember kezdi ezeket a jeleket keresni. Az imádság az egy nagyon hosszú dolog. Az imádság az egy hosszantartó, tulajdonképpen küzdelem. Egy kitartást igénylő valami. Mert az imádságnak két szakasza van. Az imádságban először is az a legkönnyebb dolog, hogy én elmondom, hogy Uram, nekem erre és erre van szükségem. Vagy az a legkönnyebb dolog, hogy azt mondom, hogy hát Uram, valamit csinálj, vagy segíts ebben, vagy látod, hogy nem boldogulok az életemben, vagy útmutatást kérek tőled, állj mellém, stb. Ez a legkönnyebb dolog. Sokan idáig se jutnak el, de ha eljutnak, ez könnyű. És utána jön a második szakasz, ami már sokkal kínosabb, az a várakozás. Hogy akkor várok. És akkor várok egy napot, és várok akár egy hetet, és akkor lehet, hogy egy évet várok, vagy lehet, hogy egy évtizedet várok, mire az Isten ad nekem valami választ. Hát sokszor még a fizikai dolgokra is nehéz várni. Sokszor még a fizikai dolgok, amik meg fognak történni, azt is nagyon nehéz kívánni. Hát még mennyire így vagyunk ezzel a lelki dolgainkkal, igaz? Hogy amit Isten megígér nekünk, hogy úgy lesz, és még nem kaptuk meg. Hát itt kőkemény kitartásra van szükség. Arra van szükség, hogy attól, hogy valami másnap nem történik meg, amiért imádkozom, attól még ne gondoljam azt, hogy ez az Isten, ez nem is létezik. Ez a legdurvább eset nyilván. De azt se gondoljam azt, hogy az Isten nem hallotta az én kérésemet. Hallotta, ebben az egyben biztos lehetek. Az Isten hall engem. Múlt héten ezt a mondatot emeltem ki. Az Isten hall engem. Az Isten hallja a kérésemet, de valamit az Isten sokkal jobban tud, mint én. A saját életemet. Az időzítéseket. Hogy mit, mikor, miért. És ezt én valószínűleg soha nem fogom tudni. Én magamtól azt mondanám, hogy ez most történjen meg. Én most azonnal akarom a 10 parancsolatot, mondja a nép. Ha nem kapom meg, megcsináljuk a saját Istenünket. Most azonnal választ akarok az Istentől. Miért megy tönkre az életem? Miért erre megy? Miért arra megy? Az Isten ennél jóval finomabb. Az Isten ennél jóval többet tud rólam, a világról. Hát ő maga a teremtő. Aki tudja, hogy ha nem ad választ, akkor az nem azért van, mert ő engem ezzel kínozni akar, hanem valamire tanít. Van olyan válasz, aminek ebben a pillanatban az én életemben hiába helyes, még nem vagyok elég érett ahhoz, hogy ezt megkapjam. Nem tudnék vele mit kezdeni. Adott esetben mást jelentene számomra. Legjobb példa erre például az, hogy a zsidóság is, amikor vándorol, hát minden hittanórán, amikor tanítom ezt a történetet, akkor elővetetem a telefonokat, nagyon unortodox módon, és akkor tessék Google Maps-en megnézni, mennyi idő alatt lehet elérni Egyiptomból Izrael földjére, és akkor a gyerekek nézik, hogy hát ezt 8 nap alatt gyalogosan lehet teljesíteni ezt a távolságot. 8 nap, akkor mi ebben a 40 év? Hát ez nagy kérdés. Valószínűleg az, hogy az ilyen intenzív dolgoknak kevesebb értelme van, mint amikor valami hosszú távon szépen lassan történik. Hogyha 8 nap alatt a választott nép zsuty végig száguld a pusztán, nincsen törvény, nincsenek csodák, ez a választott nép, ez nem szorul rá arra, hogy megtanulja, mit jelent bízni az Istenben, mit jelent tőle kérni, mert ehhez 40 év kell. Ez egy olyan tapasztalat, ami 40 év. És akkor az életünkben is számtalan ilyen van. Miért nem azonnal? Mert meg lehetne azonnal is csinálni, persze. De nem érne annyit, nem érne semmit. És ebben az Isten kezében van ennek az ideje. Az Isten kezében vannak ezek az idők. Ő mikor adja meg. És aztán persze a másik kérdés, ami fölmerül itt, az, hogy az az Isten, akiben én bízom, az honnan tudom, hogy ez a valódi Istene? Honnan tudom, hogy nem én csinálom meg az én saját Istenemet, aki jóvá hagyja a döntéseimet. Honnan tudom, hogy Istenben hiszek? A kérdés az nem könnyű. Mert sokszor a nép is, illetve a nép is azt hitte persze, hogy hát ez az Isten. Rögtön elkezdtek abban az aranyborjúban hinni, hogy ez az Isten. Ő maga, aki bennünket kihozott Egyiptom földjéről. Azt gondolom, hogy egy csalhatatlan jele mindig van annak, hogy saját Istenemben hiszek, vagy a Teremtő Istenben. És ez pedig az, hogyha a saját Istenemben hiszek, az mindig kedves, az mindig olyan, amilyet én akarok, az mindig jóvá hagyja a döntéseimet, az mindig olyan jelet fog adni, amire én azt gondolom, hogy hát pont ezt akartam én is hallani, Uram. Hát milyen jó, hogy te is így gondoltad. Hát lehet, hogy nem az Úr mondja azt, hanem az én vágyaim mondják azt, hogy én akarom ezt. És én annyira akarom, hogy ebből egy Istent csinálok. Istent nem csak a pénzből, nem csak a hatalomból, nem csak az aranyból lehet csinálni, hanem a vágyból is. Az elképzelésekből is. Én annyira akarok valamit, annyira hiszek benne, annyira megcsinálom egy Isten szoborrá. És akkor persze mindig füves legelőkön megy az életem, mindig minden jó, az Isten mindig velem van. És akkor azt veszem észre, hogy én vagyok a középpontban. Persze nem illik ezt mondani, ugye hát ezt nem mondja senki. Hát az Úr van a középpontban, de az Úr mindig engem szolgál. Na ez az általam kreált Isten. Ott van ezzel szemben a valódi Teremtő Isten, és ez az egy csalhatatlan jel, ez pedig az, hogy ez az Isten, aki igazi, ő bizony vádol is engem. Ő bizony kérdez is. És ő bizony nem mindig simogat meg, hanem néha belekérdez az életembe. Belekérdez a motivációmba. Miért csinálod ezt? Mi a célod ezzel? Az igazi Isten az persze zöld előréteken is vezet, meg füves legelőkön, de néha a nagyon kemény halál árnyékának völgyében is, a zsoltáros szavaival. Nem a kellemetlen érzés az, ami őt hajtja, hanem az, hogy hát azért az úgy nem élet, hogy minden úgy van, ahogy én gondolom. És ebből egy Istent készítek. Az az élet, amikor megkapom azt, amit Isten nekem akar adni, akár parancsolat formájában, akár rendelkezés, akár szeretet, bármilyen formában. Én úgy érzem, hogyha valami úgy érzi, hogy elrendezni valunk van a jó Istennel, Csak egy praktikus gyakorlat. Elrendezni valóban a jó Isten, és leülök imádkozni, és kicsit kényelmetlenül érzem magam, na akkor ott állok az Isten előtt. Hogyha leülök imádkozni, és nem érzem magam kényelmetlenül akkor, amikor a bűneimről beszélek, akkor ott kezdjek el azon gyanakodni, hogy nem az Úristennek mondom ezeket a dolgokat, hanem a saját Istenemnek. És ő azonnal föl fog menteni, pár pillanat múlva. A Teremtő Isten, a mi Urunk sokkal nehezebb, de sokkal értékesebb utakon vezet bennünket. Hát megy a nép 40 éven keresztül az ígéret földje felé. Hát nincs olaj, meg semmi, de az a föld, amit neki megígér. Mégis annak a területnek, hát olaj éppen nincsen, de akkor még azt se tudták, hogy mi az. De minden más van, hát ez egy tejjel mézzel folyó föld volt. Fákkal, erdőkkel, földművelési területekkel. És erre 40 évet vártak. A zsidó nép több napot vár a visszatérő Mózesre, talán ez sok idő, de 40 évet vár arra, hogy megérkezzen az ígéret földjére. Hát ők mindig várnak. Tulajdonképpen a Messiásra még most is várnak. De ez a várakozás, ez bennünket megtanít ragaszkodni az Istenhez. Megtanít arra, hogy többször kimondjam, amit az Istennek akarok mondani, hogy nem azonnal kapom meg ezeket, ezek nincsenek azonnal. Hanem talán megtanítanak engem arra, hogy amikor valamit évtizedeken át mondok az Istennek, akkor önmagától az, hogy én mondom, már az Isten válaszol, már segít. Csak azzal, hogy már másképpen kérek valamit, már súlytalanná válik számomra az, amit régebben kértem, mert vagy megadatott, vagy rájövök, hogy de jó, hogy Isten azt nem úgy adta meg. Mert most már látom, hogy ennek máshogy kellett, hogy történjen. Nagy kísértés az Isten helyett bármi más találni. És ez a történet klasszikusan a bálványimádásról szól, de ez csak a felszín. Mélyebben ez a történet Ez arról szól, hogy tudok-e az Istenre várni. Hogy tudok-e arra várni azokra a parancsolatokra, amit Mózes majd hoz le a hegyről, és amit egyébként szét fog törni, mert annyira mérges lesz a népre. És aztán kap egy újat az Istentől. Tudok-e várni? Tudok-e imádkozni? Tudok-e várni? Imádkozzunk. Drága Istenünk, megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor türelmetlenek vagyunk életünk dolgait illetően. Sokszor azonnali válaszokra várunk, azonnali útmutatásra várunk, azonnali parancsokra várunk. Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy kivárjuk azt, hogy te mikor szólsz. És adj nekünk a türelem után meghalló fület, megértő fület, nyitott szívet, hogy meg is értsük azt, amikor talán egy hét után, talán egy év után, de végre megszólalsz és utat mutatsz nekünk. Istenünk, tudjuk, hogy vezetsz bennünket. Nem is ez a kérésünk és nem is ez a kérdés, hanem inkább az, hogy add, hogy ezt megláthassuk, és e szerint élhessük az életünket. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.